Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, a 234-es számú dicséretünket keressük meg, és énekeljük el minden versét. 234-es számú dicséretünkkel kérjük Isten áldott szent lelkét. Így is kezdődik ez az ének. Jer kérjük Isten áldott szent lelkét, 234-es, mind a négy versét énekeljük. Kedves testvérek, vegyük elő az egyházkerület énekes könyvét, és a 636-os számú énekünket énekeljük el belőle, e kietlen tájakon kilészen vezérem.
Országodba, testem lelkem. szent Jézus védj karodba, sötétségben tévelykek, kinyújthat világot. Add nyugvást lelkemnek, ki ad szabadságot. Ím amottan kél a fény, most lelkem felélhet. Jézusnál van a remény, és az örök élet. Kénkeserves éjszakán, fájdalomban vészel. Tudom, Uram, vársz rehát, kegyelmedbe vészel. Tudomásomból kiváltasz, síromból ekedbe. Érettem, kiáltasz, viszel seregedbe. Nyomodban megyek én, nem félem halálom. Te vagy áldás és remény, vigasztalódásom. Te vagy út és igazság, te vagy örök élet. Szolgád lenni vigasság, csak te benned élhet.
Hagyjuk meg a fejünket, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, arról énekeltünk ebben a hitvalló énekben, hogy szükségünk van valakire, aki ezen a kietlen tájakon, ezen az úttalan utakon mellénk áll, elénk áll, kézen fog és vezet bennünket. Szükségünk van valakire, aki a sötétségben való tévelygésünkben világosságot gyújt nekünk. Szükségünk van valakire, aki a kín keserves éjszakában fölkarol bennünket, és vigasztalunk lesz. Urunk, aki a nyomorúságunkban mellénk áll, és kiállt értünk az Atyához, oda áll és imádkozik érettünk, könyörög érettünk. Úr Jézus Krisztus, nekünk rád van szükségünk, mint egyetlen és tökéletes közbenjárónkra, aki eljöttél és végigjártad ezt a kietlen tájat, végigjártad, Urunk, és egészen közelről láttad és nézted a te népednek az elesettségét, kiszolgáltatottságát, és mégis győzedelmesen haladtál végig az élet utadon. Arra kérünk, hogy most, aki ott vagy az Atyánál és könyörögsz érettünk, ragyogtasd fel nekünk is a te szavadat, vigasztalj meg bennünket, és a te igéd elevenítsen meg bennünket. Kérünk azért, Urunk, hogy mindenütt, ahol ezen a mai estén együtt vannak, akármilyen alkalmon, akár fiatalok, akár idősebbek, akár férfiak, akár nők, akár evangelizációs hetek zajlanak, kérünk nagyon, Úr Jézus, hogy ragyogjon föl a te kegyelmed, a te személyed, a te szabadításod. Urunk, egész héten arra hívsz bennünket és hívogatsz estéről estére, hogy a te szabadításod láthassuk. Kérünk, hogy ma este is tedd meg ezt velünk. Amen. Kedves testvéreim, Istenek igéjét két helyről olvasom, két fejezetből is. Egyrészt a Mózes második könyvének a 12. fejezetéből, a 34. verstől olvasom, Istennek igéjét a 42. versig, tehát a 2 Mózes 12:34-től így hangzik Isten igéje. A nép köntösébe kötve teknőstül vette vállára a kovásztalan tésztát, és Izrael fiai Mózes beszéde szerint cselekedtek, mert ezüst és arany ékszereket meg ruhákat is kértek az egyiptomiaktól. Az Úr ugyanis jó indulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és ezért hajlottak a kérésre. Így menekültek el Egyiptomból. Útnak indultak tehát Izrael fiai Ramszeszből Szukkót felé, mint egy 600 000 gyalogos férfi a családtagokon kívül. Sok keverék nép is ment velük, meg juhok, marhák, igen nagy számú jószág. Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak. Izrael fiai 430 esztendeig laktak Egyiptomban. 430. esztendő végén éppen ezen a napon vonult ki az Úr egész serege Egyiptomból. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta őket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Virasszon ezen Izrael minden fia nemzedékről nemzedékre. Majd a 13. fejezet 17. versétől olvasom még az Isten igéjét. Amikor elbocsájtotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hát ha megbánja a nép a dolgot, hogyha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendbe vonultak Izrael fiai Egyiptomból, József tetemét is magukkal vitte Mózes, hiszen ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait, bizonyosan gondja lesz rátok az Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet, vigyétek el az én tetememet magatokkal. Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Estéről estére láthatjuk az Isten szabadító hatalmát. Láthatjuk őt magát. Első este láthattuk, ahogyan a Szent Isten meghallotta Izrael népének a kiáltását, és lehajolt, cselekedett. Olyan jó volt hallani, hogy ő nem csak akkor, és nem csak Izrael fiaival volt kész cselekedni, hanem meghallja a te kiáltásodat, az én kiáltásomat, látja a nyomorúságainkat, ma is szól, ma is valóságos az ő szabadítása. Láthattuk tegnap, hogy a szabadításnak nagy ára volt. Isten kinyújtotta az ő karját, hatalmasan cselekedett, és adott egy törékeny bárányt. Valaki így fogalmazta egyszer, amikor Ábel áldozatot mutatott be, akkor egy bárány egy személyre szólt. Itt, ebben a történetben egy bárányt Isten egy családért adott. És azután eljött az Istennek ama báránya, aki elvette a világ bűneit, ő már az egész egyházért adatott. ő már az egész megváltott népéért adatott. Az egész világért adatott, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, sokféle szabadítását el tudnánk mondani az életünkből, hogyha most megkérdezném a testvéreket, és beszélgetésre kerülne a sor. Bizonyára sokféle szabadítását el tudnánk mondani az Isten gondviselő szeretetének a személyes életünkben. De mégis az ő legnagyobb szabadítása az volt, amikor az Úr Jézus Krisztust ideadta értünk. És a személyes életünkben is az volt a legnagyobb szabadítása, amikor fölragyogott nekünk az, hogy egyetlen lehetőségünk van a mennyországba való bejutáshoz. Hogy egyetlen lehetőségünk van arra nézve, hogy az élő Istennel élő kapcsolatunk legyen. Ez pedig az, hogyha elfogadjuk az Isten kinyújtott kézzel kínált ajándékát, Jézus Krisztust. Ismered az Isten kinyújtott kezét? Érted kinyújtott kezét? El tudod mondani, hogy beleavatkozott az életedbe? Hogy neked is adta az Úr Jézust? Ha igen, akkor légy érte nagyon hálás, és járj az ő útján elkötelezett módon. Ha nem, akkor kérjed őt, Uram, add meg nekem ezen a héten, add meg nekem ezen a héten, hogy lehessen veled való találkozásom, hogy én is meglássalak téged, mint az én szabadítómat, mint a te népednek a szabadítóját. Ma este a kivonulásról, vagy a megmenekülésről lesz szó. Ebben is nagyon szeretném, testvérek, hogyha nem az emberi oldal domborodna ki, hanem az Isten személye, nagysága, szabadító hatalma. A menekülés, a megmenekülés. Kedves testvérek, hallhattuk az eddigiek során, ahogyan Isten elhívta Mózest, ahogy megtörtént a 9 csapás, majd a 10., és a nép szinte külső megfigyelőként nézi az eseményeket. Hogy mit tesz értük az Isten? Hogy mit tett értük az Isten? Aztán azt olvassuk itt a 12. fejezet 34. és a 39. verseiben is, kétszer is, hogy az idő sürgetése miatt a nép nem tudott élelmet készíteni magának, és a kovásztalan tésztát vette magához. Nem késlekedhettek tehát, és útra valót sem tudtak készíteni maguknak. Arra szeretnék rávilágítani, testvérek, először, hogy Isten népe mindig úgy indult el, hogy kiszolgáltatott állapotban volt, és mindig úgy járt ebben a világban, és ma is úgy jár, mint amely kiszolgáltatott nép. Hát ha még ennivalójuk sincs, ha még ilyen félig össze, bocsánat, lapátolt, ennivalójuk van, hát akkor hogy lehet így harcba menni? Hogy lehet így késznek jelenteni magunkat? Testvérek, a 12. fejezet 11. versében a következőket olvassuk. Isten így figyelmezteti Izrael népét, úgy fogyasszátok el, tegnap szó volt már róla, úgy fogyasszátok el a páska bárányt, hogy legyen derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, kezetekben legyen a bototok, és sietve egyétek, mert az Úr páskája ez. Mindenképpen arról beszél, testvérek, ez az ige vers, hogy legyetek készen. Ugye Jézus ezt így fogalmazza meg több helyen az evangéliumban. Legyetek készen, útra készen, útra készen. Hiszen jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Jövevények és vándorok vagyunk. Testvérek, több nagyon fontos gondolat végighúzódik a Szentíráson, többek között ez is. Hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Jöttünk és elmegyünk. A kérdés, hogy hova? A kérdés, hogy merre? És hogy ennek a tudatában vagyunk-e? Vagy pedig úgy próbáljuk berendezni az életünket? Édesanyám fogalmazta egyszer, ment a családban valakit meglátogatni, elég nagy a családunk, és hát nagyon pazar új házat építettek, és büszkén mutogatták. És mondja nekik édesanyám, hogy olyan szépen megcsináltátok ezt, mintha örökké itt akarnátok élni. Ti nem készültök el? Jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön, testvérek. Tudatában vagyunk-e ennek? Általában sajnos a gyülekezetekben többségben vannak a 60 fölöttiek. Nem tudom, a testvérek ismerik-e errefelé azt a mondást, amit felénk az Alföldön én többször hallottam, hogy 60 felé, úgy van, hazafelé. Mert hogy jöttünk, és megyünk. Mindannyian. Kivétel nélkül. És testvérek, azt is tudjuk mindannyian, hogy nem is kell ehhez 60 felé legyen az ember. Nem kell ehhez 60 felé legyen az ember. De ez még inkább tudatosítja bennünk, még inkább tanít ez bennünket. Az Isten igéje, testvérek, olyan komolyan beszél erről. A zsidókhoz írt levél olyan határozottan beszél erről, hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Készen legyetek. Készen legyetek. A zsidókhoz írt levélben Ábrahámmal kapcsolatban említi ezt nagyon-nagyon komolyan. Aki várta az alapokkal bíró várost. Testvérek, Ábrahám kijött Ur-Kasdimból, ahol gyönyörű, szép kőházakat építettek, ahol megvolt a kulturális élet, megvolt az építkezésnek is a kultúrája. Eljött, sátorlakó lett, és azt olvassuk róla, testvérek, hogy tudta, hogy jövevény és vándor. És várta az alapokkal bíró várost, nem azt várta, hogy egyszer visszamegy oda a szülő városába, a sátorból, a kényelmes kőházakba. Nem ezt várta. A mennyei alapokkal bíró várost. Oda készült. Oda készült. Testvérek, az Isten igéje végig tanít bennünket erről, hogy Isten helyet készített az övéinek, és hogy tulajdonképpen az ő népének úgy kellene készen lennie, hogy bármikor szólít a mi gazdánk, akkor készek legyünk hozzá menni. De csak az az ember kész hozzá menni bármikor, aki menet közben is tudja, hogy úton van. Úton van. A készenléti állapotukat jelezte, hogy körbe voltak övezve, hogy ott volt a vándorbot a kezükben, hogy sietséggel lettek. Testvérek, ugyanakkor el kell mondani erről a népről, hogy lelkileg készületlenek voltak. A 4. fejezet 31. versében a következőket olvassuk. A nép pedig hitt. Amikor meghallották, hogy az Úr gondjaiba vette Izrael fiait, és hogy meglátta nyomorúságukat, meghajoltak, és leborultak. Amikor jött vissza, jött oda, Mózes eléjük állt, és elmondta, hogy az Isten megszólította őt, és egy utat készített, egy tervet készített Izrael kimenekítésére. A nép hitt. Ennek külső jeleként meghajoltak az Isten akarata előtt. Aztán később, csak egy fejezettel később, ugye amikor Mózes és Áron bemegy a fáraó elé, és a fáraó elzavarja őket, és megvonja tőlük a szalmát, azt is nekik kell szedegetni, szintén szó volt már erről, bekeményít a fáraó, ahogyan ma mondanánk, akkor a következőket olvassuk az 5. fejezet 21-22. Verseiben. Ezt mondták Mózesnek és Áronnak, nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket, mivel hogy gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és az ő szolgái előtt, és fegyvert adtatok az ő kezükbe, hogy megöljenek bennünket. Hol van ez a hit? Hol van a leborulás? Úgy pörölnek Mózessel meg Áronnal, mintha a szomszédasszony lenne. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta, Uram, miért engeded, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? Mózes is besokal. A nép hitetlensége láttán, a nép készületlensége láttán. Testvérek, és valahol végig kíséri az Isten népe életét ez a kettősség. Ez a készültség és a készületlenség. Hogy noha tudjuk, hogy Jézus Krisztus kiválasztotta az ő népét, noha tudjuk, hogy eljegyzett bennünket az ő keresztségének drága pecsétjével, eljegyzett magának, hogy mi az ő útján járjunk. Lelkileg mégis készületlenek vagyunk. Sokszor a megpróbáltatások miatt egy óriási kételkedés van bennünk. Valaki így fogalmazta egyszer, hogy az egész kivonulás egy nagy vajúdás volt. Ez még nem az Isten szent népe volt. Ez még nem egy tudatos Izrael népe volt, hanem egy identitás nélküli, egy kötődés nélküli nép. Egy kötődés nélküli nép, gyökértelen nép, amely tulajdonképpen máról holnapra élt. Egyik napról a másikra napra élt, és tudjuk, hogy amikor jönnek a megpróbáltatások majd később a pusztában, akkor odállnak Mózes elé, és azt mondják, hogy vigyél már vissza bennünket. Hiába csattogott ott a hátunkon az ostor, legalább volt húsos fazék, hagyma, meg uborka. Hova kötődnek ezek? Jól hallotta Isten az ő kiáltásukat, a szabadulásért való kiáltást. Jól gondolta Isten, hogy ezt a népet ő kiemeli és kihozza? Testvérek, kiszolgáltatott, készületlen nép, de Isten népe. De Isten népe. Az a nép, akit az Úr eljegyzett magának. És testvérek, az egyház történetében nagyon sokszor tapasztalta meg, Isten népe, hogy mennyire kiszolgáltatott. Én nem hiszem, hogy Noénak különös ókái és tanfolyama lett volna hajóépítésre. diplomája meg még inkább nem igen volt. Se a fiainak. Föl voltak ők készülve a bárkaépítésre? Nem igazán. Arra, hogy a hegyen bárkát építsenek? Ráadásul csúfolódók seregével, körbevéve. Vagy később, amikor Isten Jákóbot visszafordítja, már jön hazafelé, elmenekül az ő apósától, jön vissza az ígéret földjére, és jönnek az előfutárai. Jön a te bátyád veled szemben 400 fegyveressel. Kiszolgáltatottság. A testvérek mindenre számított Jákob, de erre nem. Testvérek, hogy még, ha lehet még fokozni ezt a nehéz állapotot, amit itt olvashatunk, azt olvassuk a 12. fejezet 38. versében, 37. 38. versében, útnak indult át Izrael fiai útnak indultak Szukkót felé, mintegy 600 ezer gyalogos férfi a családtagokon kívül, sok keverék nép is ment velük, meg juhok, marhák és igen nagyszámú jószág. Sok keverék nép. A Károli fordításban talán vannak, akik emlékeznek, így olvassuk, hogy elegy-belegy nép. Van mindent bele. Mindenki, aki látta, hogy Isten cselekszik ezekkel az izraelitákkal, akikben fölmerült az, hogy de jó lenne, hogyha én is hasznot húzhatnék ebből. Beállnak Isten népe közé, és mennek velük. Mennek velük. Hozzájuk csapódnak. És aztán ők lesznek a lázítók. Ők lesznek azok, akikről János apostol így fogalmazza, hiszen az egyházban mindig voltak és mindig lesznek az elegy-belegy nép tagjai. Azt mondja János apostol, közöttünk voltak, de nem voltak közülünk valók. Említettem már az előző estéken, hogy nagyon szívesen jártunk Szent Márton kátára annak idején. Fantasztikus idők voltak, amikor a 70-es évek végétől a 80-as években az ifjúság között Isten ébredést adott. És amikor 200-250 fiatal megjelent egy-egy gyülekezetben, Szent Márton kátán, Tápiószelén, Cegléden, Ráckevén, és hangzott az evangélium. Sokan voltak. Nagyon örültünk ennek a sok fiatalnak. Nagyon hálásak voltunk érte. Emlékszem rá, hogy az egyik részének, ennek a nagy számú ifjúságnak az egyik részének egyszer egy hétvégi kirándulást szerveztünk, és több ige szolgálat elhangzott ott is, és az egyik ige szolgáló testvérünk beszélt erről, közöttünk voltak, de nem voltak közülünk valók. És föltette a kérdést, testvérek, 25 év múlva kikkel fogunk találkozni még? 25-30 év múlva kik lesznek, akik most itt vagytok? Kik lesznek azok, akik még ragaszkodnak az Isten igéjéhez? Testvérek, nagyon szomorúan kell azt mondani, hogy bizony, nem csak, hogy megtizedelődött a társaság. Sokan másként gondolkoznak ma már. Közöttünk voltak, de nem voltak közülünk valók. Testvérek, Isten népe úgy megy át ezen a világon, tanít erről nagyon-nagyon világosan az Úr Jézus, hogy olyan, mint a vetés, amelybe az ellenség belevetette a konkolyt. És nem lehet kihúzkodni a konkolyt. Jézus példázata szerint. És nem lehet, ugye a másik példázat pedig, amikor kimegy a halász ember, és kivonja a hálót, és abban mindenféle hal van. Mindenféle hal van. Testvérek, az Úr Jézus nagyon világosan elmondja, hogy nem a mi dolgunk a konkolyt kiszaggatni, és nem a mi dolgunk a kisebb vagy nem jó minőségű halakat megítélni. Ez mindig utóbb látszik meg. És azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő angyalai végzik az ítéletet, a szétválogatást. Ez nem a mi dolgunk. Minden esetre nagyon komolyan kell, hogy figyelmeztessen bennünket, és nem szabad, hogy elkeserítsen. Én bizony megvallom férfiasan a testvéreknek, sokszor elkeseredtem miatta. De olyan jó tudni, hogy nem Mózes akarta ezt a népet kivezetni. Nem Áron buzdult föl, hogy te, Mózes, gyerünk, szedjük össze a népet, vigyük ki. Testvérek, ez isteni terv volt, nem emberi. És az, aki eltervezte, van egy ígéretünk, hogy be is fogja végezni. Mert aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is fogja végezni a ma napra. Mi a mi dolgunk, testvérek? Egyrészt az, hogy kérjük őt, kérjük az Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogy amikor ő visszajön, találjon hitet bennünk, találjon elkötelezettséget bennünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek készen. Mit is jelent ez a derék felövezés? Ugye tudjuk, hogy bokáig érő ruhája volt a keleti népeknek, keleti embereknek. Ahhoz, hogy harcolni tudjanak, ahhoz ez teljességgel alkalmatlan volt. Fölhúzták úgy, hogy körülbelül térdükig ért, föltűrték ide a derekukhoz, és megkötötték. Föl voltak övezve. A derekaikat felövezték. Vagyis készen voltak a harcra. Testvérek, még egy, ha lehet itt fokozni a szomorúságot, még egy szomorúságra hadd hívjam föl a figyelmet. Amikor az ember nem csak a másikon látja meg, hogy hát ez az István barátom meg elfáradt a harcba. Hanem testvérem, amikor belenézel a tükörbe, és azt kell mondjad egészen őszintén, hogy hol van az én lobogó hitem? Hol van az én elszántságom, ami volt? Hol van? Sok szép ígéretem. Ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. Testvér, kész vagy a harcra. Vagy a jó szocialista munkamorál rád is hatott úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy más is hozzáférjen. Testvérek, többször megítélt ebben Isten szent lelke engem magamat is. Éppen ezért kell, hogy kérjük, Uram, buzdítsd föl bennem is a te lelkednek a tüzét. hogy lehessek elkötelezett. Egyik halleluja énekben énekeljük, küzdni egyre nem henyélni. A kiszolgáltatott nép nem bírják a harcot, ezért Isten más útra vezeti, és ebben a más útban kiderül, testvérek, hogy mennyi-mennyi alkalmatlanság van bennük. Isten azonban elkezdte bennük a munkát, és végigviszi őket. Sokan elhullanak, de végigviszi a népet. Még egy gondolatra szeretném nagyon komolyan emelni a testvérek tekintetét, fölhívni a testvérek figyelmét, azt, ahogyan Isten vezeti az ő népét. Azt olvassuk, hogy nappal felhő oszlopot, éjszaka pedig tűzoszlopot adott melléjük. Miért volt erre szükség? Testvérek, ezek az emberek kimentek oda a pusztába, és ilyen egyszálmaguk voltak. Hiába voltak több millióan, mert hogyha csak 600 ezer a fegyverfogható férfi, gyerekeket, asszonyokat számoljuk, pillanatok alatt több millió emberről beszélünk, de totálisan kiszolgáltatva. Isten azonban odaadja egészen nyilvánvaló módon, egészen látható módon ezt a tűzoszlopot éjjel, és a felhőoszlopot nappal. Te megváltott gyermekem, ne felejtsd el azt, amit én ígértem neked, hogy veled vagyok, hogy én itt vagyok, hogy neked nem magad kell végigmenjél ezen az úton. Én előtted járok. Nekem újra olyan nagyon sokat jelentett vasárnap a jó pásztor példázatában, hogy előttük megy. Előttük megy, és néven szólítja az övéit, egy közvetlen kapcsolat az Úrral. Az első, amiért adta Isten a felhő és a tűzoszlopot, hogy az ő közelségét tapasztalják, és ez a közelsége őrizte őket, védelmet adott nekik. Őrizte őket az ő közelében, mert tudták, hogy az Úr közelében a legjobb nekik. Őrizte őket az ellenségtől. Azt olvassuk az egyik ige szakaszban, hogy amikor jöttek az egyiptomiak, akkor a felhőoszlop mögéjük állt, Izrael és Egyiptom közé. Védte őket. Testvérek, az Úr védelme, az Úr jelenléténél nincsen nagyobb védelem. Az Úr védelménél nincsen nagyszerűbb dolog. Odadta nekik a tűz és felhőoszlopot, amely az ő szentségét és tisztaságát árasztotta. Testvérek, hozzá tartozni nem lehet akárhogyan. Nem lehet úgy, hogy közben stikiben csinálom a dolgaimat. És ez az út és felhőoszlop utat mutatott nekik hazafelé. Az ígéret földje felé. Testvérek, milyen nagyszerű, hogy ezek, hogy Isten nem úgy tette, ahogy Madács Imre megfogalmazta, hogy a mű forog, az alkotó pedig pihen. Isten nem ment hátra szunnyítani egyet, szunyókálni egyet. Nem alszik Izrael őrizője, olvassuk az egyik Zsoltárban. Nem alszik Izrael őrizője. Olyan nagyszerű látni, és annak a tudatában élni, hogy neki terve van az ő népével, felkészít és hazavisz. Felkészít és hazavisz. ezért táplál napról napra az ő igéjével. Ezért mutat utat napról napra az ő igéjén keresztül. Megérleli, megszenteli az életünket, áttisztítja a mi értelmünket, a mi gondolkozásunkat, és belehelyez az Isten népe közösségébe, hogy így vonuljunk. Testvérek, külön lehetne szólni arról, hogy vannak ma is, és voltak mindig is olyan keresztjének, akik úgy gondolták, hogy partizán harcot kell harcolnunk. Isten együtt vezeti az ő népét. És amikor együtt vezet bennünket, akkor meg kell tanuljuk azt, hogy nekünk egymáshoz is kell igazítani a lépteinket. Nagyon szeretem azt a részét a Szentírásnak, amikor a már említett Jákob és Ézsau találkozása után Ézsau azt mondja, hogy Jákobnak, hogy hagyd itt a szolgáidat, majd jönnek ők a maguk lépése szerint, maguk járása szerint, te pedig gyere velem. És azt mondja Jákob, nem. Én az én lépéseimet a szoptatós bárányokéhoz igazítom. Nem hajszolja őket. Testvérek, a gyülekezet közösségében, az Isten népe közösségében vannak, akik nagyobb léptekkel mennének, vannak, akik partizán harcot szeretnének folytatni, és vannak szoptatós bárányok, hála Istennek. Egyszer egy fiatal párt eskedtem, hát körülbelül másfél fejjel volt magasabb a fiatal ember, mint a mennyasszony. Nagyon aranyosak, kedvesek voltak, és nem tudom már, hogy, de valahogy Isten azt a gondolatot adta, hogy az együttjárást tanulni kell. És úgy a gyülekezet nyilvánossága előtt megkérdeztem, hogy nem tudom, hogy szoktatok sétálni. És akkor mondtam a fiúnak a keresztnevét, hogy kedves Dávid, meg kell tanuljál Ági lépései szerint járni. Mert ugyan neked az esne jól, hogy nagyobbat lépsz, de meg kell tanulni vele együtt lépni. Együtt járni. Drága testvéreim, tudunk mi együtt járni? Egyikünk erre húzna ki, a másikunk arra. Isten azonban az ő tűzoszlopán, felhőoszlopán keresztül azonban együtt vezeti a népét. A menekülés. Isten áll eléjük, Isten vezeti ki őket, Isten hazáig vezeti őket. Merítsünk erőt, testvérek, ebből az igéből. És kötelezzük el magunkat újra, Uram, én veled akarok lépést tartani, és az én testvéreimmel, a te utadon egyedül. Arra kérlek, kötelezd erre el az én szívemet is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Nagyon köszönjük neked, édesatyánk, azt a csodálatos munkát, amit a te néped életében megmutattál, ahogyan kimenekítetted őket, megszabadítottad őket. Nagyon köszönjük, édesatyánk, amit az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk, azt a szabadítást. Köszönjük, ahogyan a te lelkeddel vezetsz bennünket. Igédet fölhasználva, újra és újra fölragyogtatva előttünk, elénk állsz, és mint a jó pásztor vezette a nyáját, úgy vezetsz bennünket te magad is. Arra kérünk, hogy kötelezd el a mi szívünket, és munkáld ki bennünk, hogy először vagy újra hadd lobbanjon föl bennünk az a tűz, az a mindent elsöprő vágy, hogy mi neked akarunk szolgálni egy életen át, örömmel, odaszántsággal, megújuló hittel. Köszönjük, Urunk, hogy ez független lehet mindentől, korunktól, fájdalmainktól, képzettségünktől. Mindannyiunk szívében föl tudod, lángra tudod lobbantani ezt a vágyat, a neked való odaszántságot, a veled együtt járást. Kérünk, végezd el ezt mindannyiunk szívében. Áldj meg így bennünket, Urunk! Hadd lépjünk rá, és hadd járjunk a te utadon, Jézus Krisztus! Hallgasd meg kérésünket! Nagyon kérünk, hogy a te itt lévő népedet is szólítsd meg, erősítsd meg! Hadd éljen az itt élő testvérek szívébe is ott a vágy, a neked való szolgálatra, a te követésedre. Kérünk, Úr Jézus, hogy mindenféle elkeseredésünket hagy tudjuk oda tenni a te lábaid elé, és kérünk, hogy taníts bennünket együtt járni veled, együtt járni a te népeddel. Emlékezzél meg a betegeinkről, emlékezzél meg azokról, Úr Jézus, akik egyszer elkötelezték magukat melletted, és most már talán nincsenek sehol, vagy legalábbis mi nem látjuk őket. Szólítsd meg őket újra. Könyörülj meg a betegeken, akik testileg elfáradtak, belefáradtak, akik testi-lelki gyöngeségeket hordoznak. Hordozunk. Kérünk, emlékezz meg rólunk. Kérünk, hogy készítsd el a következő estékre is a te igédet, és minden körülményt, hogy szólhasson a te szavad, hogy átütő erővel szólalhasson meg. Hallgasd meg imádságunkat, kérünk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Amen. Kedves testvérek, az éneklapot vegyük elő, és énekeljük el az éneklapról az énekünket. Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém.
Az én
életem árok, szíve vérele. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádod, védj engem el. Kísér és hullámo a törre, szembe velem Jézusom jön. Most az tövises a keresztfán, ő vállára átveszi ő. S az ám felé útomat bár nem tudom, előttem jár Jézus, mint ő. A lelked, ó Jézus, a lelked, ó Jézus, felhőként vezet utamon. Az ég alját fürkészve nézem, hajnal csillag felkele már. Vigyázom és hallgatom ébren, árfák hangja zendőle már. És én is elkezdem az én énekem, repesve új hangot zengni csérhetem, mikor az Úr Jézus, az én Uram Jézus, engemet felvegyen.
Valamelyik este viccesen azt mondtam a testvéreknek, hogy az éneklapot tessenek hazavinni és holnap visszahozni. Most is ugyanezt mondom, hogy tessenek holnap visszahozni az éneklapot. Várjuk szeretettel a testvéreket, és még lehet hívogatni. Testvérek, a záró énekünk a mai estén a 469-es számú dicséret. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Kívánom, szeretettel várjuk.